Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szombatnapunkon. És szeretném, hogyha mai nap egy kicsit megvizsgálnánk a saját életünket. Saját életünket abból a szempontból, hogy nagyon közel van az Úr eljövetele, és vajon tudunk-e úgy küzdeni, ahogy az Isten elvárja tőlünk. A mai alkalomhoz Eszter könyvének egy igéjét választottam alapigének. Eszter könyve 4. fejezet, 16. versét. Eszter könyve 4. fejezet, 16. verse. Így hangzik. Menj el, és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek, és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is, és leányaim, így böjtölünk. És eképpen megyek be a királyhoz, noha a törvény ellenére, ha aztán elveszek, hát elveszek. Elment azért Márdokeus, és úgy cselekedett mindent, amint néki Eszter parancsolta. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki esetleg Eszter könyvét még nem ismeri. Akkor nagyjából mindannyian ismerjük Eszter könyvét. Ismerjük, hogy ez mikor hangzik el. Ugye van egy ember, aki Hámának hívnak, és azért, mert megsértődött egy zsidóra, Márdokeusra, ezért sikerült rávennie ugye a királyt is, hogy kiírtsa az egész zsidó nemzetet. Egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon a zsidóknak ekkor ott kellett volna lenniük a Médó-Perzsa birodalomban? Ugye? A rendeletek már 2 rendelet volt, ami már a hazavitelről szólt. És a zsidóknak egy része hazament, de egy része, egy jelentős része még mindig ott van a Médó-Perzsa birodalomban. Ha a zsidók annak idején teljesítik az Isten parancsolatait, akkor létrejön ez a rendelet? Nagy valószínűséggel ugye nem. De most egy kicsit tovább megyünk. A történelem úgy tartja, hogy ez az ember, aki eltervezte Hámán, hogy kiírtja a zsidókat, ez Amálekita volt. Az Amálekiták melyik népcsoport volt vajon Izrael, vagy akkori Kánaán területén? Egy olyan népcsoport, amit ki kellett volna írtani. Ha a zsidók teljesítik az Isten parancsolatait, akkor Hámán valószínűleg meg sem születik. Milyen érdekes. Adott egy esemény sor, amiben látjuk egyértelműen, hogy hibáztak a zsidók, és újra hibáztak, és újra az Isten ellen mentek. Már maga a babiloni fogságuk is alapvetően egy ítélet volt a hűtlenségük és az Isten tagadásuk miatt. Most már itt vannak a Médó-Perzsa birodalom területén, ugye már nem a babiloni király uralkodik. Kijön egy rendelet, amit megint felfoghatnánk úgy, hogy ítélethirdetés az Isten részéről, mint a 70 éves fogság. És a zsidók mit csinálnak? A zsidók könyörögnek az Istenhez. De nem akárhogyan. És ennek ellenére, hogy minden összeállt annak érdekében, hogy a zsidókat elpusztítsák, jogos is lett volna, nem kellett volna itt lenniük, nem kellett volna az amálekitákat életben hagyniuk, az Isten mégis könyörülni fog rajtuk, ismerjük Eszter könyvének a végét, hogy Hámán meghal, és a zsidók megmenekülnek, ugye új törvények adatnak ki. Innen ered ugye majd a Purim ünnepe. De mit csináltak vajon a zsidók olyan jól, ami miatt az Isten tudott rajtuk segíteni? Mert minden ellenük szólt. Vajon az Isten népe nem sokszor van ilyen helyzetben, hogy vétkezett? De nagyon sokszor nem tudja ugyanazt olyan jól csinálni, mint a zsidók, hogy visszatérjen az Istenhez. Mert a zsidók itt igen vissza tudtak térni. Itt ugye arról volt szó, hogy Eszternek be kellett volna menni a királyhoz, és felhívja a zsidókat, hogy imádkozzanak 3 nap és 3 éjjel. Belegondoltunk ebbe? Azt mondja, 3 napig se éjjel, se nappal ne egyetek, ne igyatok. 3 napig folyamatosan imádkozni. Most föltehetném a kérdést, hogy vajon hányunknak sikerült már akár csak 24 órán, egy napon keresztül imádkozni. És itt most nem azt kérdezem, hogy egy kicsit többet foglalkoztam az Istennel. Reggel imádkoztam, aztán elmentem dolgozni, 10 órakor is eszembe jutott a dolog, akkor is imádkoztam, esetleg délben is. Délután is többször leborultam imádkozni. Ez nem az a böjt, amit az Isten elvár. Ez nem az a böjt, amire az Isten felhív. Azt mondta, hogy éjjel-nappal csak ő vele foglalkozni. Sikerült már egyszer is, 24 órán át, csak és kizárólag az Istennel, az ő igéjével és imádkozással foglalkozni? És ezt úgy megerősíteni, hogy akár nem eszek, nem iszok? Itt ugye 3 napra hívta fel a zsidóknak a figyelmet, hogy 3 napig csinálják ezt. Olyan kíváncsi lennék, hogy hány embernek sikerült már legalább 24 órát így végigcsinálni. Csak és kizárólag az Istenbe vetett hittel, az Istennel való foglalkozottsággal. Nem csak én mondjam el az én dolgaimat az Istennek. Nem monologizáljak, amikor imádkozom. Várjam meg, hogy az Isten mit felel, vagy mit válaszol. Azért 24 óra alatt szerintem válaszol egy párszor. Itt 3 napról volt szó. A zsidók nem tudták volna ezt megcsinálni, ha csak így egyszer jön egy rendelet Esztertől, hogy na most, 3 napig tessék imádkozni. Mi előzte meg a zsidóknál ezt a dolgot, hogy így tudtak küzdeni egy adott cél érdekében? Nem kell messzire menni, ugyanebben a fejezetben, ha megnézzük az első 3 verset, tehát Eszter könyvének 4. fejezete, első 3 verse. Márdokeus pedig megtudta mindazt, ami történt, és Márdokeus megszaggatta ruháit, zsákba és hamuba öltözött, és a város közepére ment, és kiállt a nagy és keserves kiáltással. És eljött a királynak kapuja elé, mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. És minden egyes tartományban, azon a helyen, ahova a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás. Zsák és hamu volt terítve sokak alá. Mielőtt Eszternek a rendelete kijön, vagy kérése, mert nem is rendelet volt ez, kérés, mit csinálnak a zsidók? Egyen-egyenként, szerte a tartományokban, ahogy eljutott a király parancsa, hogy ki kell írtani a zsidókat, mindenki megalázta magát, és könyörgött az Istenhez. Kezdhettek volna okoskodni. Mikor volt a rendelet kiadása? Az első hónapban, és mikor volt a rendeletnek a célja, tehát mikor volt a végrehajtása? Az utolsó hónapban. Nisán hónapban adták ki a rendeletet, és Adár hónapban, a legutolsó hónapban kellett teljesíteni. Tehát igazából volt egy évük a zsidóknak felkészülni erre. Haza is mehettek volna, nem? Nézzük meg, hogy a zsidók mit csinálnak. Egyen-egyenként küzdenek és böjtölnek. Mit jelentett a zsidóknál a zsákruhába öltözés, a hamu a fejükön? Ugye a legmélyebb alázatot az Isten előtt, a legmélyebb önvizsgálatot és a legmélyebb gyászt fejezte ki náluk ez az öltözet. Ezek az emberek megvizsgálták önmagukat, a saját bűneiket, a saját vétkeiken tűnődtek, hogy vajon mi van még, ami őnáluk van. Jó életük volt ott a birodalomban, azért nem akartak hazamenni, ugye? Tehát ezek a zsidók, akikről most éppen beszélünk, igen kényelmes életet éltek. Ugye, ha nem lett volna jó az életük ebben a birodalomban, nem lett volna anyagilag is, és minden tekintetben jó, akkor már rég hazamentek volna a szülőföldjükre. Ezek a zsidók jól éltek ott, nem véletlenül akarták őket kiirtani. Nem volt kedvük visszamenni. De belátták, itt a rendelet hatására belátták a saját bűneiket, megalázkodtak, és utána tudtak majd Eszterért együtt könyörögni. Itt rögtön látunk egy nagyon érdekes törvényszerűséget, majd megnézzük ugyanezt a bizonságtételekből is, hogy minden esetben a nagy közös imaküzdelmet és böjtöt meg kell, hogy előzze valami. A személyes imaküzdelem és böjt. A személyes küzdelem az én személyes bűneim és a személyes problémáim ért, és utána lehet egységesen, egy szívvel és lélekkel könyörögni. Amíg ez nem jön létre, addig nem lesz ereje a közös küzdelemnek. A zsidók nem nyertek volna az alatt a 3 napos imaküzdelem alatt, ha előtte már nem készülnek föl erre az ima küzdelemre. Nézzük meg, hogyan is készültek, hogyan is gondolkodtak általában arról, hogy egy közös cél érdekében kell küzdeni. Dániel könyvéhez, ha lapozunk, Dániel könyve 9. fejezet, 3. 5. verset kereshetjük ki. Tehát Dániel könyve 9. fejezet. Itt Dániel könyörög az ő népéért. Ugye ez időben, a Eszter ideje előtt van még jóval. Dániel azért könyörög, egy jellegzetes ige szakasz, hogy ahogy vajon az Isten tényleg 70 év után szabadon engedi a babiloni fogságból Izraelt, vagy meghosszabbítja az ő fogságukat, ugye ez a 2300 éves proféciának a feloldása, a 9. fejezet. Nézzük meg Dániel könyörgését. Dániel könyve 9. fejezet, 3. 5. vers. Az orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keresem őt imádságban, könyörgéssel, böjteléssel, zsákban és hamuban. Ugye újra előjön ez a zsákban és hamuban. És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tettem, és mondtam, kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetségét és a kegyelmességet azoknak, akik őt szeretik és teljesítik az ő parancsait. Vétkeztünk, és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened. Eltávoztunk a te parancsolataitól és ítéleteitől. Ugye az igényben sokszor lehet azt látni, hogy Dániel az Isten előtt egy igencsak istenfélő férfi volt. Nagy valószínűséggel nem terhelte a lelkét az a sok-sok dolog, amiről itt most ír. Hiszen nagyon sok olyan csoda történik, lásd, oroszlánok verme, és a többi eset, hogy Dániel igazán Isten előtt meg tudott állni teljesen őszintén és tisztán. Mégis, mit mond itt? Vétkeztünk, ellened voltunk, Istenem. Dániel hogyan viszonyul itt az ő népe bűneihez? Azonosítja magát vele. Azonosítja azokkal a bűnökkel is önmagát, amikor küzd másokért, ami nem az ő bűne. Megint feltehetem a kérdést. Vajon nekünk sikerült-e másokért úgy küzdenünk imában, hogy azonosultunk az ő gondjaival, problémáival, bűneivel? És mintha a sajátom lenne, úgy tudnék könyörögni az Istenhez, hogy vegye el, tisztítsa meg őt. És itt sokkal nagyobbakról van szó. Itt nem csak egy másikért való küzdelem. Itt ugye Dániel az egész népéért könyörög, már pedig az egész népnek volt ám bűne elég rendesen. Eszternél ugyanezt olvassuk. Az emberek megszaggatják ruhájukat, sírnak, könyörögnek, nem csak magukért, hanem utána az egész népért is. Össze tudnak fogni egy adott cél érdekében. Nagyon szerencsés időszakban élünk. Miért mondom ezt? Végig gondoltuk azt, hogy az elmúlt 10-20 évben aránylag olyan nyugalmas, békés időszakunk volt, nem? Nem igazából motiválta az embereket az Isten igéjén kívül semmi arra, hogy egymásért küzdjenek. Hogy a népért küzdjenek, nem? Hát azt hiszem, hogy az elmúlt egy évben kaptunk képeleget arra nézve, hogy van miért küzdenünk. Mind országszinten, mind egyházi szinten, mind nagyon sok szinten, akár személyes életünkben is. Az Isten nem véletlenül kicsit rugdossa az ő népét, mert nagyon-nagyon el vagyunk kényelmesedve. Nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy valóban az ő útjain járjunk. Mi valahogy úgy tudunk küzdeni egy adott célért, hogy az elején már megbeszéltük, hogy ha ima és böjt felhívások voltak, akkor a 16 óra nappalból erre ráadoztunk 4-et, 5-öt, 6-ot. És már akkor azt mondom, hogy már nagyon hű és nagyon sok időnket odaszánó emberek voltunk. De vajon sikerült az elmúlt években vagy évtizedekben 24 órákat, 48-at, 72-t csak és kizárólag az Istennek szánni az életünkből? Nem mondom azt, hogy minden nap, minden percét oda kell szánni, De sikerültek-e már ilyen időintervallumban az Istennel lenni? Az Istennel gondolkodni? Mert igazából, ha ezek nem jönnek létre a mi életünkben, akkor nem fogunk tudni soha olyan szinten visszatérni az Istenhez, ahogyan ő azt szeretni. Ahogyan ő azt elvárja tőlünk, hogy mindazokban az áldásokban részesíthessen, amit ő eredetileg nekünk szánt. Egy kicsit elmegyünk abba az irányba, hogy a farizeusok voltak. Nagyon sokat tudunk, és abból relatíve nagyon keveset élünk meg. Az Isten az ilyen esetekben mindig hoz valami nehézséget. Sosem hagyja az ő népét, hogy elkényelmesedjen és elvesszen. A nehézségek nem véletlenül vannak. Felolvasnék a bizonyságtételekből két számomra nagyon tanulságos részt. Az egyik a bizonyságtételek 5. kötete. Szép barna, nem tudom, lehet-e még kapni. 636. oldalán Dánielről ír Ellen Goodwight. Próbáljuk egy kicsit úgy hallgatni itt a bizonyságtételt, hogy vajon a saját életünkre ez mennyire lehet igaz. Dániel nem mentegette sem magát, sem népét az Isten előtt, hanem alázattal és töredelmes lelkülettel bevallotta, gonoszságaik súlyos és terhelő voltát. Egyúttal azt is elismerte, hogy Isten igazságosan bánt azzal a néppel, amely semmibe vette követelményeit, és nem hallgatott kérleléseire. Ma is pontosan ilyen őszinte, szívből fakadó megtérésre és bűnvallomásra van égető szükség. Akik nem alázkodnak meg bűnvallomással az Isten előtt, azok még nem teljesítették az Isten általi elfogadás legfontosabb föltételét. Aki nem élte át azt a megbánást, amit nem szabad megbánni, és nem vallotta be bűnét valódi megalázkodással, megtört lelkülettel, visszaborzadva a gonoszságtól, az még sohasem kereste igazán a bűnbocsánatot. És ha sohasem kerestük, soha meg sem találtuk Isten békéjét. Az egyetlen akadály, amiért nem nyerünk bűnbocsánatot régi bűneinkért, mert nem szívesen alázzuk meg büszke szívünket, nem teszünk eleget az igazság igéje föltételeinek. Pontos utasításokat kaptunk ebben az ügyben. A bűnvallomás akár nyilvános, akár nem, legyen szívből fakadó és önkéntes. Nem szabad a bűnbánatot kierőszakolni, nem szabad nyeglén, félváról tartani bűnbánatot, nem szabad kisajtolni olyan emberekből, akik nem iszonyodnak el a bűn gondolatára. Ha a bűnvallomás, mely könnyekkel és szomorúsággal vegyül, mely a legbensőbb lélek kitárása, megtalálja az utat a végtelen szánalom Istenéhez. A zsoltáríró mondja, a megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelküt meggyógyítja. Gondoljunk végig a saját életünkön, hányszor sikerült így rendezni az Isten előtt a mi dolgainkat, hibáinkat, vétkeinket. Hányszor tudtunk nyerni valóban őszinte bűnbánatot? Nemes odródunk néha bele abba a kicsit felszínes dologba, hogy jó Istenem, ezt elrontottam. Hát ezt nem így kellett volna. Kérlek, bocsáss meg, aztán nem sokára jön egy ámen, felállunk és megyünk, végezzük a dolgunkat. És csodálkozunk, hogy nem sokkal később jön egy ugyanolyan próba, vagy ahhoz közel hasonló, és újra elbuktunk. De miért? Akkor lehet igazán megbánni egy bűnt, ha azt először megutáljuk. Ha attól először írtózni tudunk. Mert igazán tiszta szívből csak azt tudjuk megbánni és elhagyni, amit utána már nem is akarunk visszahozni. Amit utána már nem is kívánunk visszahozni. Amíg valamit nem utálunk, addig azért elég erős a kísértés arra, hogy vissza is akarjuk azt hozni. Tudjuk, hogy az ige elítéli, de én még nem ítélem el. Jobbról azt írja az igénk, ugye szombatiskolán volt jobbról szó, hogy bűngyűlölő volt. Hogy gyűlölte a bűnt. A mi életünkben kialakult-e már vajon a bűn gyűlölete ilyen szinten? Még egy nagyon fontos kijelentés volt itt a bizonyságtételben, hogy nem szabad egy másikra ráerőszakolni a bűnbánatot, vagy a bűnvallomást addig, amíg ő igazán azt be nem látja. Olyan, fel is olvastam ezt a részt újra. Azt mondja, hogy nem szabad ugye nyeglén félváról, azt mondja, hogy nem szabad a bűnbánatot kierőszakolni. Én már találkoztam olyan testvérrel, aki megpróbálta egy másikra ráerőszakolni a bűnbánatot. Jól látta egyébként, hogy annak az testvérnek az életében tényleg hiba van, és azt tényleg meg kell fedni. De egészen más a másikért küzdeni, hogy azt tudjon szabadulni, vagy addig verni a fejét, amíg nem tart bűnbánatot. Az sosem fog igazán célra vezetni. Akkor fog célra vezetni, ha Dánieli elv alapján én küzdök imában, magamra vállalni a másik bűneit, és én tudok úgy küzdeni azért imában, mintha az én saját bűnömért küzdenék, és úgy jön az Isten elé. Az Isten meg fogja hallgatni, Dánielt is meghallgatta, és Eszteréknél meghallgatta a zsidókat is. És szabadulást szerzett. Bizonyságtételek második kötetéből is olvasnék egy nagyon rövid részt, 104. oldalt, az angolban 146. A lesújtottságnak ilyen esetében, amikor az ellenfél uralkodik a gondolkodáson, mielőtt imádkozni kezdenénk, milyen érdekes, mielőtt imádkozni kezdenénk, tartsunk alapos önvizsgálatot, hogy lássuk, vannak-e bennünk megbánásra, bevallásra és elhagyásra való bűnök. Szoktunk így imádkozást kezdeni? Olyan érdekes számomra, annyira megható volt ez a gondolat. Tehát mielőtt imádkozni kezdenénk, tartsunk önvizsgálatot, lássuk, vannak-e bennünk megbánása, bevallása, elhagyása való bűnök. Mélyen alázkodjunk meg Isten előtt, és pedig szilárdan, szerényen, csak is Krisztus vérének érdemére támaszkodva. És most egy nagyon fontos mondat, a böjt és az ima mit sem ér el, míg helytelen tetteink következtében szívünk elidegenedett Istentől. A közös ima és a közös böjt Eszterék idejében semmit sem ért volna el, ha előtte a zsidók nem tudják magukat igazán szívből megalázni, és elrendezni a saját bűneiket. Közösségünk küzdött már sokszor sokféle dologban. Én nem állítom azt, hogy minden esetben teljesen sikeres volt a közös ima vagy a közös böjt időszaka. Abban sem vagyok teljesen biztos, hogy minden esetben tudott a közösség egy szívvel, lélekkel böjtölni dolgokért. De nézzük meg, hogy az igénk azt mondja, hogy a közös böjt, amíg az egyének rendezetlen élete van, nem tudja elérni azt a hatást, amire az Isten elrendelte. De vajon mi egyénenként akarunk-e így megtisztulni, hogy közösen egy cél érdekében tudjunk küzdeni? Ezt kinek-kinek magának kell megvizsgálni. Én erre nem adok se tanácsot, sem útmutatást, hogy hogyan tudjuk megtenni. Ezt mindenkinek az Istentől kell vennie, hogy ő benne még mi van, amit el kell hagyni. Viszont amikor közös ima és böjt felhívások vannak, akkor mindig lebegjen a szemünk előtt az, hogy nem fog érni olyan hatást, amiért kellene, ha mi egyen-egyenként nem tudunk előtte megalázkodni, és olyan szívre eljutni, amely tiszta az Isten előtt. Mert ezeknek az ima közössége fogja igazán elérni azokat a csodákat, amelyre mi vágyunk. Mert nem hiszem, hogy bármikünk is azt mondja, hogy nem vágyna olyan csodákra, amelyek voltak végig az igében, vagy végig az Izrael történetében. És most nézzük egy kicsit a mi állapotunkat. Ézsaiás könyvéhez lapozzunk, az 58. fejezet. Ezt szerintem nagyon sokan ismerjük, Ézsaiás könyvének ezt az 58. fejezetét. Tudnélik, ezt az ima és bőt kapcsán elég sokat szoktuk olvasni. Ugye, főleg a 6. verstől ismerjük, de én most nem arra szeretném, ha figyelmünket ráirányítanánk. Ésaiás 58. fejezetnek az első 3 versszakát nézzük alaposabban meg. Ugye a próféta Izraelhez szól, Izraelt inti. Kiálts teljes torokkal, nekiméld, mint trombita, emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket és Jákob házának vétkeit. És nézzük, most nagyon fontos rész. Holott ők engem minden nap keresnek, és tudni kívánják útaimat, mint oly nép, mely igazságot cselekedett, és Istene törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánját. Miért bőjtölünk, és te nem nézed, gyötörjük lelkünket, és te nem tudod? Imi bőjtöléstek napján kedveteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Én itt igazából csak a 2. versre szeretném felhívni a figyelmet. Hogyan jellemzi a akkori Isten népét? Ők engem minden nap keresnek. Keresi az advent nép minden nap az Istent? Szerintem keresi. A nagy része szerintem keresi. Tudni kívánják útaimat. Szerintem tudni kívánjuk az Isten útjait. Azért könyörgünk nem sokszor, hogy mutassa meg az ő akaratát a mi életünkben, közösségünk életében. Oly nép, mely igazságot cselekedett. Nem ezt tűzzük mindig a lobogónkra, hogy igazság, igazság. Sok esetben még a szeretet ellenében is. Az igazságot követjük. Az Isten törvényét el nem hagyta. Mondhatjuk ezt is? Minden törvényét alaposan ismerjük. Meg is akarjuk tartani. Ugye? Az Isten törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, hogy igazság alapján segítse meg az ő népét. És várják az Istennek elközelgését. Nem? Tökéletes jellemzése napjaink Istenváró népének, az advent népnek. Ugye? Ezt a 2. verset így önmagában kivennénk, kitennénk, és azt mondanánk, hogy igen, az advent nép az ilyen. Az Isten népe mindezeket teljesíti. Egyetlen egy probléma, hogy ez az igevers nagyon rossz környezetben van berakva. Ugye? Ez pont egy ítéletben van berakva, amely épp arról szól, hogy mindezeket mondják, de a szívüket, a lelküket nem szánták oda az Istennek. Miért is mondtam, hogy sok esetben az igazságot még akár a könyörület, vagy a szeretet ellenében is képviseljük. Nem találkoztunk már ezzel azért sokszor? Nem találkoztunk ezzel sokszor? Hogy csak igazságot, igazságot. Holott inkább szeretet kellett volna sokszor. Az Isten nem úgy mutatkozott be soha, hogy én vagyok az igazság Istene. Hanem hogy mutatkozott be általában az Isten? A jóság és a szeretet Istene. Itt erről a népről azt mondja, hogy inkább az igazságot tekinti fő céljának. Vajon a szívünk nem hajlik inkább ebbe az irányba? Nem sokkal könnyebb az igazságot megtalálni, az igazságot képviselni, mint sem igazán szeretetet, igazán önmegtagadást, azzalhoz a másikhoz igazán odahajolni, együtt küzdeni vele a bűneiért, és lehet, hogy fel se róni éppen neki, csak minden oldalról támogatni az ő küzdelmét. Úgy felróni neki a bűnt, hogy én vele együtt küzdök. Hogy ne azt lássa, hogy megfettem, hanem azt lássa, hogy a szeretetem érte munkálkodik. És lehet, hogy érte munkálkodik otthon, órákon keresztül, amikor ő nem is látja. Ez a szeretet vajon tud bennünk munkálkodni? Így látjuk a mi atyánk fiát, a mi fele barátunkat? Mert a probléma a néppel igazából itt van. Az igazi szeretet, amit Jézus bemutatott, tud-e utat találni a mi szívünkbe? Tudunk-e így gondolkodni? Szeretnék egy másik történetből megvilágítani ugyanezt a gondolatot. Emlékszünk-e Máté evangélium a 17. fejezetében, amikor oda jön egy néma ördöngőssel megszállott gyermeknek az édesapja tanítványokhoz, és azt kéri tőle, hogy űzzék el az ördöket, gyógyítsák meg a gyermeket. És a tanítványok nem tudják ezt megtenni. Aztán lejön Jézus a hegyről, oda a tanítványokhoz, és ugye mondják, hogy hát mi ezt nem tudtuk megtenni. Az édesapa könyörög, Jézus kiűzi az ördögöt, és megkérdezik a tanítványok, hogy hát ezt mi miért nem tudtuk megtenni. És nagyon érdekes dolog, Jézus azt mondja, hogy már az ilyen fajzat csak imával és bőjtel űzhető el. Olyan érdekes, nem? Belegondoltunk abba, hogy hát minden mást el lehetett űzni, csak azzal, hogy a Jézus nevében menjél el. Itt van egy darab, vagy egyféle dolog, és csak imával és bőjtel. Miért hívja fel Jézus a figyelmüket az imára és a bőjtre? Ennek valami oka volt, hogy felhívta a figyelmet erre a dologra. Ha egy kicsit az előzményét megnézzük, mi történik előtte? Ugye Jézusnak a megdicsőülése van ezelőtt az esemény előtt. Hogyan is zajlik ez a dolog? Vannak a tanítványok, abból Jézus kiválaszt, hányat? Mindet? Kettőt? Hármat, ugye? Ővelük felmegy a hegyre. A többi tanítvány hol van? Ott marad. Oda jön az apa hozzájuk. Mivel foglalkoznak vajon a tanítványok? Ugye? Ki a nagyobb? És én miért nem lehetek ott? Vajon ez a három miért van ott? Ugye? Ezzel foglalkoznak, nem azzal, hogy imádkozzanak, könyörögjenek, tehát nem az Isten mellett akarnak lenni, hanem mivel? Hogy miért nem én vagyok ott a három között? Az a három miért nagyobb, mint én? Az a három miért fontosabb Jézusnak, mint én? Oda jön hozzájuk ebben az állapotban. Ez az apa gyermekével. Érthető, hogy miért nem tudták meggyógyítani? Mert abszolút nem az Isten mellett voltak. Abszolút nem ott voltak, ahol lenniük kellett volna. Jézus nem véletlenül mondta azt, hogy a probléma bennetek van. Ezt majd imádkozással és bőtöléssel el tudjátok űzni, vagy ki tudjátok vetni magatokból, de addig nem fogjátok tudni ezeket az embereket meggyógyítani, amíg ti ebben az állapotban vagytok. Nagyon érdekes dolog, hogy a tanítványok igazából ezt a lelkületet mikor értik meg? Mikor értik meg igazából? Pünkösdre, ugye? Tehát mire eljön pünkösd, addigra értik meg. Mi kellett ahhoz, hogy a tanítványok átlássák és megértsék ezt? Egy olyan hatalmas katasztrófa, ugye, mint Krisztusnak a kereszt áldozata. És az azt követő elgondolkodás az életünkön. Ezért mondom én, hogy nagyon szerencsés időben élünk. Azt hiszem, hogy most a katasztrófák, azok itt vannak az ajtunk előtt. Nagyon sok olyan esemény zajlik, mind a világban, hazánkban, természeti jelek, stb. Én most nem akarok erre külön rátérni, ami az embereket arra készteti, hogy komolyan foglalkozzanak a saját életükkel, a jövőjükkel, az igével, Krisztussal, mi az igazán az Isten akarata. Ilyen külső nyomás rég volt az igazán hülyen gondolkodó embereken. Rég volt ilyen nyomás. Szerencsés időszakban élünk. Ha azt nézzük, mikor volt a legtisztább mindig az ige, amikor a legnagyobb üldözések voltak. Tehát ne féljünk attól, hogy mi vár ránk. Egy biztos, hogy az Isten műve ebből csak megtisztulva jöhet ki. Tehát ez mindenképpen az Isten művére csak pozitívan hathat. Befejezésül egy kis történetet szeretnék elmondani. Nyugat-Amerikában egy vasúti átjárónál dolgozott egy ilyen őr, akinek az volt a feladata, hogy ő tudta, hogy mikor jön a vonat, és volt neki egy lámpása, egy ilyen piros lámpás, és ezt, amikor tudta, hogy jön a vonat, kiállt a átjáróba is, meglóbálta, világított ez a piros lámpással, hogyha jönnek az autók, akkor megálljanak. Még nem volt felszerelve se sorompó, semmilyen dolog. És egyszer egy napon megint csak kiállt, mert jött volna a vonat, és látja, hogy a távolból jön egy autó. És kiáll, és lóbálja a lámpását. És leengeti. És az autó csak közeledik. A másik oldalon látja, hogy a vonat is közeledik. Egyre hevesebben lóbálja a lámpását. A vonat is jön. Az autó egy csöppet sem lassít. Már egészen közel van, őrülten rángatja a lámpást, ordibál, hogy meghallja, az autó csak nem lassít. Félreugrik, vonat, autó összeütközik, és az autóban mindenki meghal. És eljön a rendőrség kivizsgálni az esetet, ez a őr teljesen össze van roskadva, és csak azt tudja hajtogatni, maga előtt ül a földön, és azt hajtogatja, hát én mindent megpróbáltam, én mindent megtettem, én mindent megpróbáltam, és mégsem. És oda megy hozzá a rendőr, és megveregeti a vállát, és azt mondja, hogy igen, maga tényleg mindent megtett. Egyetlen egy dolgot nem. Nem gyújtotta meg a lámpást. Egy kicsit, miért is mondta ezt a történetet? Kicsit olyan, mint mi. Van lámpásunk. Ez az ige ismeret, ugye, a igéből. Így tudjuk azonosítani. Mindenkit figyelmeztetünk a dolgokra, és lehet, hogy a végén ott fogunk ülni ebben a végső nagy krízisben, ott fogunk ülni majd a kereszteződésben, és el fogjuk mondani mindig mindenkinek, hogy én mindent megpróbáltam. Én megpróbáltam a világot visszatartani attól, hogy elvesszen. Én megpróbáltam embereket visszatartani attól, hogy elvesszen. Csak egyet felejtettem el. Meggyújtani a lámpást. De ahhoz, hogy meggyújtsam a lámpást, ugye az ige alapján a Szentlélekre van szükségem. Én hirdethetem az igét, mondhatom az igazságot mindenkinek. Egy kiégett, fekete lámpással fogok hadonászni egy ilyen fontos helyzetben. És nem fogok világítani. Viszont látjuk, hogy mi lesz a következménye. És ne felejtsük el, hogy mire hívott el az Úr minket. Azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. És a gyertyát sem azért gyújtják, hogy a vék alá rejtsék. Vajon komolyan veszük az elhívásunkat? Szeretnénk világítani? Vagy csak jó lámpások szeretnénk lenni? És az igazságot képviselni mindenki előtt? Mert a kettő nem ugyanaz. A katasztrófa az egyik esetben bekövetkezik, a másikban nem. Én kívánom, hogy tudjunk úgy élni, és tudjuk úgy alakítani az életünket, hogy az Isten előtt teljesen meg tudjunk alázkodni. Eljussunk a Eszter könyvében olvasott állapotra, hogy a zsidók úgy megalázták magukat, hogy utána képesek voltak egy szívvel, lélekkel, 3 napon át könyörögni, és a csoda megjött. Azt tudjuk egyébként, hogy ez a 3. hónapban történt ez a dolog, és a rendelet kiadása és a közös imádság között 3 hónap telik el, bő 2,5. Addig a zsidók önmagukat vizsgálták, és küzdöttek. Utána jön el az, hogy közösen 3 nap és 3 éjjel küzdöttek, és a megmentés megérkezett. És a megmentés megérkezett. Én kívánom azt, hogy tudjunk ilyen heteket, hónapokat átélni, és majd közösen együtt olyan győzelmeket elérni, amely nagyobbak is talán, mint amit itt Eszter könyvében olvasunk, vagy Dánielnél, vagy még a Biblia ezernyi helyén. Hiszen azt mondta Úr, hogy a végén, az idők végezetén sokkal nagyobb csodák fognak történni, mint amelyek valaha voltak a történelemben. Hát kívánok ehhez mindenkinek erőt, kitartást, és igazán mély ima életet. Amen.